Kedves testvéreim, ez a mostani szolgálatom igazából egy könyvismertetés lesz. Pontosabban egy rádióban elhangzott dialógusnak az ismertetése lesz, mert annak a lenyomata ez a könyv. A Nyugat-Német Rádióban az elmúlt években két partner ült egy riporter jelenlétében hármasban a mikrofon előtt, és Jézusról beszélgettek. A két vita partner közül az egyik volt Hans Küng, akiről annyit tudjunk, hogy 928-ban született Svájcban. 23. János Pál pápa a II. Vatikáni zsinat idején személyes teológiai szakértőjének hívta meg. 34 éves volt, amikor a II. Vatikáni zsinaton a pápának a teológiai szakreferense volt. Aztán olyan radikálisan hirdette a Bibliából vett fölismeréseit, hogy elhallgattatták. Aki 23. Jánosnak a személyes teológiai tanácsadója volt, az ma nem szólhat a katolikus egyház nevében. Tübingenben teológiai professzor, állami egyetemen, állami alkalmazott, teológiát tanít, de amit tanít, az nem azonos a katolikus egyház felfogásával. Aki közelről ismeri a tanításait, az érti a dolgokat, olyan radikálisan mondja a Bibliának, újszövetségnek az igazságait, hogy az nem fér össze a hivatalos katolikus dogmatikával. Jó lehet, hogy maga a dogmatika professzor. Tehát ez egyik partner, Hans Küng, a másik pedig Pinkás Lapide, aki 1922-ben született. Bizonyos ideig az új zsidó államnak a külügyi szolgálatában diplomataként szolgált, és 1971 óta a jeruzsálemi Bar-Ilan Egyetemnek az előadója, és ott van egy amerikai alapítású egyetem, annak is előadója. Ez a másik partner. Hans Küng hisz Jézus Krisztusban, az üdvözítőben, a megváltóban. Nagyjából úgy hisz Jézus Krisztusban, ahogyan mit szoktunk prédikálni. Nem azért, mert ő ide jön tanulni, hanem azért, mert én oda megyek hozzá tanulni, és örömmel tanulok. Hatalmas kötetei vannak Hans Küngnek. Tehát ő nagyjából úgy gondolkodik Jézus Krisztusról, ahogyan itt halljátok testvéreim a igehirdetésekben. Pinkás Lapidének a hitvallása benne van a könyvben, a 26. oldalon ezt mondja: ez a Jézus olyan hű volt a Tórához, amennyire én is szeretnék hűséges lenni, de az a gyanúm, hogy Jézus hűségesebb volt, mint én. Jézus ortodox zsidó volt. Ez tehát az egyik álláspont, amely megszólal ebben a dialógusban. A másik álláspont az, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, üdvözítőnk, megváltunk. Nos tehát, ezt a dialógust ismertetem most. Az első oldalakon, az első percekben, tehát a dialógusban arról van szó, arról volt szó, hogy most jobbak a feltételek a dialógusra, mint 1800 esztendőnál bármikor is voltak a feltételek. Egy bizonyos nyitás történt a keresztények részéről a zsidóság felé, a zsidóság részéről pedig Jézus felé. Nyitás történt mindkét oldalon, a keresztényeknél ez példában mutatkozik, hogy az Ótestamentumot most már nem csupán az Új Testamentum felől értelmezik a teológusok, hanem keresik azt, hogy eredetileg, amikor még nem volt Jézus Újszövetség, eredetileg az az Ószövetség mit mondott, mit akart mondani. Ez egy valóban új fejezet a keresztény teológia történetében, hogy önmagában az Új Testament mit akar mondani. Aztán a zsidó népet, sorsát, tragédiáját nagyobb megértéssel nézi a keresztény egyház, és fölismerte a keresztény egyház, hogy tényleg hamarosan úgy hellénizálódott, hogy a Jézusban kapott zsidó elemek vezendőbe mentek. Most a keresztény teológia is kezdi keresni az elveszett, de érvényes zsidó elemeket a jézusi örökségben. Tehát ez egyféle nyitás az Új Testamentum zsidóság Jézusban elveszett zsidó elemek irányában. De a zsidók is nyitottak a Jézus irányába, a Új Szövetség irányába, és Hans Küng mondja egy helyen, hogy találkozott egy lengyel származású rabbival, aki elmondotta, hogy még az ő apja köpött egyet, amikor kimondta valaki azt a nevet, hogy Jézus, mert a Jézus név eszébe idézte azt a sok pogromot, ami Lengyelországban a zsidók tízezreit pusztította el. Tehát ez volt az álláspont régebben, és innét történik a nyitás a Jézus hazahozatalára. A Bruder Jézus, a Jézus testvért hazahozzuk, mondja Pinkász Lapide. Hát itt döntő fordulat volt Auschwitz a keresztények eszmélődésében is, és a zsidó eszmélődésében is, és azt mondja, hogy ha büszkék vagyunk a zsidó Einsteinre, Freud Zsigmondra és a többi zsidó költőre, művészre, festőre, Chagallra és a többiekre, ha büszkék vagyunk ezekre, mondja ő, akkor miért ne lehetnénk büszkék Jézusra és a mi Jézusunkra, a József fiára? Ha eddig nem voltunk büszkék Jézusra, az azért van, mert az egyház úgy viselkedett, ahogy az egyház tette számunkra visszataszítóvá Jézust a sok kényszerítő, agresszív eljárásával, kényszerkereszteléssel és mindenféle kényszer alkalmazásával, de most, hogy felszabadultunk egy kényszerítő erők alól, most megnyílik a lehetősége annak, hogy mi is a Bruder Jézust hazahozzuk és kicsekedjünk vele, miénk Jézus. Egyébként a megrendítő számomra említi ez a zsidó hittudós, hogy több rabbinak az utolsó sorait fotokópián olvasta, akiket elvittek a haláltáborokba, és az utolsó napon írt utolsó soraiból olvasott megrendítő részleteket. Azt mondja, hogy megrendít, hogy hányszor visszatért ezeknek a zsidó rabbiknak utolsó soraiból ez, hogy éli, éli, lamma sabachthani. Én Istenem, miért hagytál el engemet? És azt mondja ez a Pinkász Lapide, hogy igazából Auschwitz egy kollektív Golgota történet volt, és utána a zsidó állam megalapítása egy kollektív feltámadás volt. Tehát ő így szemléli a történelmet, és így fog hozzá a dialógushoz, de ő is azt mondja, hogy kedvező a feltétel, és nyitás történt mindkét oldalon, tehát megvan az az atmoszféra, amiben beszélgethetünk egymással zsidók és nem zsidók arról, hogy ki ez a Jézus. Még elmondja azt is, ezt is megemlítem, hogy 29 zsidó nyelvű könyv jelent meg nemrégiben Jézusról, ő mindegyiket áttanulmányozta, és mind a 29 a megértés, a szeretet jegyében tárgyalja Jézus életét, történetét, természetesen zsidó felfogásban, de megszűnt az, hogy tabu a Jézus, aki Jézusról nem szabad beszélni, vagy költünk el, vagy kimondják azt, hogy Jézus. Tehát egy egészen új világban élünk, és ebben az új világban na, induljunk el és beszélgessünk Jézusról. Most Hans mind a ketten belőzősen nem csak jó teológusok, de úriemberek is, hogy úgy mondjam, bocsátassék meg. Tehát nem azt nézik, hogy hol lehet oda döfni a másiknak, hanem hogy hogyan lehetne úgy elébe menni, hogy termékeny legyen a dialógus. Tehát előre leszögezi például Hans Küng azt, hogy haszontalan eljárás lenne, ha mindjárt azzal mennénk a zsidókhoz, és ez esetben ehhez a zsidó professzorhoz, hogy elhiszed-e, vagy hiszed-e azt, hogy Jézus az Isten fia. Ha így kezdünk egy dialógust a zsidók, akkor eleve be is fejeződött a dialógus, mert így nem lehet kezdeni. Tehát nem a mennyei világból lefele ereszkedve kell a Jézus igével foglalkozni, hogy hát az Isten fia, aki, hanem a földön maradva, a földön járva kell azt keresni, hogy az a názáreti Jézus ki volt. És ha ilyen felindulással közelítünk a témához, akkor hosszú úton együtt mehetünk. Ezt szívesen elfogadja ezt a indítványt a zsidó hittudós professzor, és azt mondja, hogy 33 esztendőn át együtt imehetünk Jézus 33 évében, Jézus életének a 33 esztendejét együtt járhatjuk, hiszen emberré lett, itt járt, tanított, tehát 33 évig az útunk közös. Ő így mondja, az utolsó 48 óra a vitás, a vitatható, nagy péntek délutánjától, alig 48 óra, nagy szombat, húsvét vasárnap, 48, nem 3-szor 24 óra, alig 48 óra, valóban a Biblia tanúsága szerint is. Ez az utolsó 48 óra, ez az, amin vitatkozhatunk, hogy a római századosnak a bizonyságtétele, ez Isten fia volt. Tehát innen kezdve eltérnek a dolgok, de az előtte levő utat együtt járhatjuk zsidók és nem zsidók. És azt mondja egyébként, hogy a Talmudban és a Midrásban, ezekben a zsidó íratokban, amik nem Biblia rangú szent íratok, de a szent hagyományt megőrző ősi zsidó írások, a Talmudban és a Midrásokban is, olyan Jézus sztorik, Jézus történetek, Jézus mondások vannak, amiket eddig sajátos módon se itt, se ott nem tanulmányoztak, amelyeknek a feltárása nagyot segíthet, sokat segíthet abban, hogy közelebb kerüljünk a történeti Jézushoz, és ahogy ő mondja, végre háromdimenziós legyen a Jézus képünk, nem kétdimenziós, mint ahogy a csak új szövetségi tanulmányokból kétdimenziós képet kapunk róla. Ha tanulmányoznánk a Talmudot, Midrásot, akkor háromdimenziós képet kapnánk. Tehát azt elfogadja az indítványt ez a zsidó professzor. Azt mondja, menjünk 33 éven át együtt. Az utolsó 48 óra, azt hagyja ilyenként, szépen menjünk, mert az még közös. Erre úgy válaszol Hans Küng, hogy nem egészen. Nem lehet a köztünk lévő különbségeket az utolsó 48 órára korlátozni, mert már a 3 évben, 33 évben, de különösképpen a nyilvános működésnek a 3 esztendeiben már kezdettől fogva olyan konfliktusok voltak, amiket nem lehet elbagatellizálni. Tehát fölveti a kérdést Hans Küng, hogy miért nem tudta a korabeli zsidóság másként befogadni Jézust? Miért kellett likvidálni ezt a Jézust? És hivatkozik Hans Küng, hogy különösen a Márk evangéliumában, a legrégi evangéliumban, már a kezdet-kezdetén jelentkezik a konfliktus Jézus és a zsinagóga között, Jézus és a zsidó tudósok között. Tehát Hans Küng kéri a partnerét, hogy mondja meg, miben látja ön a közöset, és miben látja a különbséget, ahogyan a zsinagóga szemléli Jézust, meg mi szemléljük, mi a közös ebben a szemléletben, és mi az eltérő. Erre egy nagyon meglepő feleletet ad Pinkász Lapid. Egy szót, maga alkotott egy szót, és azt mondja, hogy ebben a szóban van a felelet. Ez a szó pedig így hangzik, hogy kontrasztos harmónia. Kontrasztos harmónia. Ez volt Jézusnak a viszonyulása az akkori zsidó néphez, és ez sok mindent megmagyaráz. Ez a kontraszt harmónia, azt mondja, ez úr jüdis. Ez valami ős zsidó modell, vagy ős zsidó képlet. Harmónia és kontraszt. Kontraszt és harmónia. Ez úr jüdis. Egy kis szójáték azt mondja, hogy núr jüdis. Ős zsidó és csak zsidó jelenség. Kontraszt harmónia. És a továbbiakban felsorol 6 olyan mozzanatot, ami mutatja ezt a úr jüdis, vagy núr jüdis, ezt az ősi zsidó, vagy csak zsidó kontrasztos harmóniát. Ez a következő. Tehát Jézusnak a reménysége 1, 2 Jézusnak az eszkatológiája, 3 Jézusnak az etikája, 4 Jézusnak az Istenbe vetett feltétlen bizalma, az 5 a Jézusnak a messiási türelmetlensége, és a 6. Jézusnak a sajátosan zsidó szenvedése. Ez tehát az az ősi zsidó elem a Jézus életében, ami az ő sajátossága. Na most azt mondja a továbbiakban a zsidó tudós, hogy minden fákja vívő a zsidó nép életében ebben a kontraszt harmóniában volt, ő szerette a népet, és feszültségbe került a néptel, és mint ős példát idézi Mózes, nem, nincs nagyobb emberünk, mint Mózes, mondja ő, nincs nagyobb emberünk, mint Mózes, de hát olvassuk csak a Mózes könyvét, Mózes 2. könyvét, és ott látjuk, hogy hányszor forgott életveszélyben Mózes. Miközben szerette a népét, imádkozott a népét, a nép meg akarta kövezni őt, meg akarta ölni őt. Tehát már Mózesben ez a kontraszt harmónia megmutatkozott, és az a tény, hogy Jézusnak voltak ellenfelei és ellenségei, az éppenséggel az ő zsidó nagyságát mutatja, nem a zsidótlanságát. Tehát a Jézus sorsa beiktatja őt a többi zsidó nagy pártjavívők sorába. Őnek is az volt a sorsa, ami Mózestől kezdve a prófétákon át sokaké volt. Tehát ez, hogy feszültség volt, ez éppen azt bizonyítja, hogy milyen jó zsidó volt. Mi a felelete erre Hans Küngnek? Azt mondja, nem ilyen egyszerű a dolog. Az igazi probléma az, hogy Jézus nem Mózes oldalán van, és Mózessel együtt ostorozza a bűnös népet. Ez volna az, hogy betagolódik ő is a pártjavívők sorába, Mózessel, proféták együtt ostorozza a népet, hanem, itt van egy döntő pont, azt mondja, itt az a igazi konfliktus, hogy Jézus és a nép közé odaáll Mózes. Itt van az igazi probléma. Tehát ezért nem lehet egysorba tenni, mert Jézus és a nép között megjelenik Mózes. Azt mondja, ha arról lett volna csak szó, hogy Jézus Mózessel együtt, azt mondja, hogy emberek, jobban tartsátok be a mózesi törvényeket, akkor semmiféle konfliktus nem lett volna. Akkor nem kellett volna likvidálni. a Jézus Mózes mellett van, és úgy mondja a népnek a tanítását. Tehát, hogyha ő feltétlenül elismerte volna Mózest, a Tórát, az isteni törvényeket, és akármilyen szigorúan ostorozta volna népe, ebből nem lett volna vértanúság. Tehát igazából, amikor zsidók keresztjének Jézusról beszélnek, akkor Mózesről kell beszélni, és a törvénynek a jelentőségéről. A drámai feszültség itt jelentkezik. Mi a jelentősége, mennyi az érvényessége Mózesnek és a Tórának? Itt van a Jézusról való zsidó keresztény párbeszédnek a maga. Erre felel Pinkás Lapide, azt mondja, hogy nagyon sajnálom, de ellen kell mondanom ennek az állításnak. És itt ezt a meglepő mondatot mondja, a három első evangéliumban egyetlen hely nincsen, amely arról tanúskodnék, hogy Jézus megtörte a Tóra valamelyik parancsolatát, vagy bárkit felszólított volna arra, hogy törje meg a mózesi törvényeket. Egyetlen hely nincs az első három evangéliumban. A Jánosnál is szerinte egy eset van, amin lehet vitatkozni. Tudjuk, a János 9-ben van, amikor meggyógyítja a vakot, hogy vedd a te nyaszolyádat és járj szombatnapon. Tehát itt lehetne arról szólni, hogy tényleg ez a parancs, hogy szombaton legyen föl és járkáljon a ágyával, ez tényleg a szombati rendelkezések ellen van. De a három szinoptikusnál ilyen nincs, állítja a zsidótudós. És utána szemünkre veti, hogy ki keresztjének a Pál apostoltól származó Jézus képnek az igézetében vagytok. Pál hozta be ezt a gondolatot, hogy Jézus feloldott minket a törvénynek az elkötelezései alól. Ez azért van, mert Pál a pogányoknak prédikált, akiknek ismeretlen volt a törvény, de a szinoptikus evangéliumok, amikor Jézus valami csodát tesz, akkor így fejeződnek be ezek a perikópák, ezek a panelek, ezek az építőelek, a nép pedig elcsodálkozott. Elcsak milyen hatalma van, elcsodálkozott Jézus tettein, és egy kis szójátékkal azt mondja, hogy ezt az elcsodálkozást, ezt lehet is mondani, hogy csodálta Jézus. Tehát pozitív értelemben csodálta, hogy milyen szenzációs, milyen nagyszerű, amit a Jézus csinál. Elcsodálkozott, vagy csodálta. Most következik ismét Hans Küng. Azt mondja, látja, boldog vagyok, hogy most a döntő ponthoz érkeztünk, és itt kell állást foglalnunk. A döntő kérdés az, hogy végül is mi volt az a konfliktus, aminek eredményeként likvidálni kellett ezt a názáreti Jézust. Itt nem lehet eltekinteni a fölött, a nyilvánvaló probléma fölött, hogy Jézus úgy viszonyult a törvényhez, ahogy viszonyult. Igaz, mondja Hans Küng, hogy Jézus nem frontálisan idézett támadást a törvény ellen. Ő nem volt anarchista, aki felforgatta volna a törvényt. És az is igaz, hogy mi protestánsok, vagy katolikusok, vagy keresztjének túlságosan a páli akkori vitáknak a fényében látjuk Jézust, és értelmezzük Jézusnak a viszonyulását a törvényhez. Tehát igaza van a zsidó tudósnak sok mindenben, de azt nem lehet elvitatni, hogy voltak olyan nyilvánvaló jelek, amik a mózesi törvénnyel való tudatos összeütközés mutatják. Felsorol ilyeneket. Azt küld, hogy mik azok a nyilvánvaló magatartásbeli jelensége, amikben megmutatkozott Jézusnak a igazi viszonyulása a törvényhez. Tehát nem teoretikusan, és nem támadó módon, hanem a valóságos életével. Azt mondja, hogy Jézus nagyon kevésre becsülte a kultikus tisztasági szabályokat. Én is többször olvasok, hogy mozdatlan kézzel esznek. Tehát a kultikus szabályokat kevésre becsülte. Másodszor a böjtölési előírásokat is kevésre becsülte. Meg volt ránk osztak, hogy ki nem böjtöltött. A harmadik a szombatnapi megkötéseket is kevésre becsülte. Tehát azokat a dolgokat, amik még ma is, mondja azt, hogy még ma is minden ortodox zsidó számára kötelezőek. Ezeken a területen Jézus meglepő könnyedséget, érdektelenséget mutatott. Tehát azt lehet mondani indirekt módon, hogy Jézust nem foglalkoztatta a hagyomány, nem kötötte meg őt a hagyomány, Jézus élte maga életét teljesen szabadon a szent hagyomány előírásaitól. Ezek az indirekt dolgok szerinte. De vannak direkt dolgok, ahol direkt kimutatható módon más mondott, mint a mózesi törvények. Ezek közül itt négyet sorol föl Anszkün. Az egyik a házassági vállás kérdése, ez az abszolút nem, ahogy a Jézus nemet mond a vállásra. A másik az eskünek a tilalma, a mózesi törvények szabályozzák az esküt, Jézus abszolút módon nemet mond az esküre. A harmadik a szemet szemért törvénnyel szembe helyezkedik, ennek következményeként negyedik, az ellenség szeretését tanítja. Azt mondja Hanskünk, hogy lehetne erre azt mondani, hogy ő egy liberális zsidó volt, és szabadabban vette, vagy értelmezte a mózesi törvényeket. De hát azt mondja Hanskünk, hogy ha csak ilyen liberálisan vette volna, vagy akár még szigorúban vette volna, érthetett, hogy miért kellett akkor likvidálni. Visszatért tehát erre a kérdésre, hogy miért kellett likvidálni, ha mindezek igazából belefértek még a zsidó kegyességbe. És jön Pinkász Lapides, azt mondja, hogy hát először is a házassági vállás ügyében megkérdezi, hogy hát ön professzor úr a Márk, vagy a Márté variációt fogadja el, mert Márknál van az abszolút tilalom, hogy semmiféle ok nincs a vállásra, válló levél adására. Márté engedményt tesz már, és azt mondja, hogy kivéve a paráznaság esetét. És azt mondja a zsidó tudós, hogy hát ez nálunk is volt a szigorú rabbi, a Sammáj, aki azt mondta, hogy abszolút nem, és volt a Hillér, a másik híres rabbi, aki azt mondta, hogy kivéve a paráznaságot. Ami új volt ebben. Nálunk is, zsidóknál meg volt mind a kettő, és ön melyiket fogadja el, a Márk vagy a Máté variációt. Mire Hanskünk azt mondja, hogy egyértelműen természetesen a Márkot fogadom el, mert az régebbi, az mutatkozik hitelesebbnek, sajnálatos módon keresztény körökben is elkezdte spekulálni, ez túl mered. És amikor megint törvény lett a Jézus szavából, azt nem akart, hogy törvény legyen, akkor kezdtek ilyen kis kibúvókat csinálni. Hát amikor paráznaság van, akkor azért mégiscsak szabad elválni. Tehát ez nem az eredeti Jézus. Na most az az érdekes, hogy megint Hanskünk szól, és azt mondja, hogy de vigyázat, ez a vállási tilalom, amit Jézus felállított, ez nem a Sammáj és Hillér vitába beiktatható probléma. Az egyik emberségesebb volt, a másik szigorúbb volt, de mind a kettő a meglévő társadalmi helyzetben és a mózesi törvénynek a rendszerében belül, azokon belül gondolkodott. Jézusnál, amikor kimondott azt, hogy nincs vállás, akkor ez igazából így mondja, hogy egy nővédelmi tanítás volt, hiszen csak is Zsidóországban, Palesztinában csak a férfi adhatott vállólevelet, és akármilyen okból adhatott. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy nem, akkor ez igazából, mondja Hans Küng, nővédelmi ügy volt, mint ahogy minden olyan törvénysértő szombatot, vagy tisztaság ez az sértő viselkedése, vagy tanítása Jézusnak alapjában, mivel nem a mózesi törvényhez viszonyult, mondja Hans Küng, hanem az ember javát tekintette, az ember életét, növekedését, gyógyulását, üdvösségét. Tehát Jézus nem annyira a mózesi törvényhez viszonyult, hanem az emberhez. Az ember javát akarta, és így mondhatta ki, hogy a parancsolatok az emberért vannak, és nem az ember van a parancsolatok, ez a szombatéra. Nem lehet Sammája, Hilléhez, vagy kihez hasonlítani a tanításait. Mint ahogy aztán Hans Küng egy nagyon érdekes óvó mondatot mond, hogy vigyázzat, tulajdonképpen a katolikus egyház felé mondja, nem a zsidó professzor felé, hogy az a mondat, hogy nincs válás, abból nem szabad megint egy újfajta törvényt csinálni. Itt ezt mondja Hans Küng, hogy ez valahogy úgy van, mint ahogy az apa mondja a gyerekének, hogy ilyesmit az ember nem csinál, mond valamit. De ha mégis csinálja az a gyerek, akkor azért nem löki ki az apa a házából. Mondom, ez egy finom utalás a katolikus egyházra, ahol ha valaki mégis elvált, akkor nincs többé katolikus szentségi házasságkötését itt. Tehát itt óvja Hans Küng a katolikus publikumot, amelyik tapsol neki esetleg, hogy jaj, de jó, hogy ő a házassági vállás abszolút tilalmát emlegeti, vigyázat. Itt nem egy újfajta törvény jelentkezett, hanem Jézusnak az ember szeretete. És éppen ezért nem lehet az ő szavából megint egy új rigorózus törvényt csinálni. Itt közben. Na most megint Hans Küng azt mondja, hogy igaza van, most már ez egy kicsit összefoglaló, igaza van Pinkász Lapidnek, amikor Jézus valamennyi szavához paralleleket keres a zsidó kegyességi irodalomból. Vannak paralellek. De a legismertebb, szeresd Isten, szeresd fel a barátodat, magadat. Hát ez úgy jézusi, hogy idézed az Ószövetségből. És akár melyik jézusi szóhoz lehet keresni, ha azt Küng elismeri, hogy a zsidó hittudósoknak igazuk van, amikor minden jézusi ige mögött felfedeznek valami ószövetségi igét, de itt mond egy nagyon érdekeset Hans Küng. Az igazi kérdés az, hogy milyen radikálisan képviselt Jézus valamit. És itt egy nehéz szó van, Geschichtsmächtigkeit. Itt németül tudnak, próbálják fordítani, hogy Geschichtsmächtigkeit. Mint én így folytattam, hogy milyen történelemre kiható módon tanított Jézus. Tehát milyen történelemre kiható ereje volt a tanításának. Geschichtsmächtigkeit. Milyen hatalma volt a történet menetében annak, amit Jézus hirdetett, mert azt mondja, hogy milyen különös, hogy esetleg Sammáj ugyanolyan szigorú volt, mint Jézus, és Sammáj kibántotta, senki nem bántotta. Hogy van az? Mi a magyarázata annak, hogy állítólag ő egy ortodox zsidó volt, és mégis likvidálták a zsidó társadalomból? És miért van az, hogy ennek a Jézusnak ilyen történelmi hatalma lett a továbbiakban? Ennek mi a magyarázata? Miért kellett meghalni Jézusnak? Hát elérkeztek a vitában ehhez a ponthoz. Miért kellett Jézusnak meghalnia? És itt igazából mind a kettőt nagyon jól tudják a mögöttes teológiai kutatásokból, nagyon jól tudják, hogy két okból lehetett valószínűsíteni Jézusnak a likvidálását. Az egyik vallási ok, Isten káromlás. Kajafás megszaggatta a ruhát, hogy magát Isten fiának mondotta. tehát vallási okokból lehetett likvidálni, illetve esetleg politikai okokból. Pilátus keresztre feszítés tipikusan a politikai lázadók kivégzési módja. Tehát mi a helyzet? Mit mond erre Pinkász Apide? Vallási okokból vagy politikai okokból feszítették meg? Ő radikálisan kizárja azt, hogy Isten káromlás esete forgott volna fenn Jézusnál. Jézus nem volt Isten káromló, és érdekes, mert azt mondja, hogy für mich ein Rätsel bleibt. Számomra talány maradt, hogy miért szakadta meg Kajafás a ruháját. Érdekes, ez a zsidó ember annyira beleéli magát, hogy Jézus nem volt Isten káromló, miért szakadta meg a főpapot, vagy nem értem, mondja becsületesen. Mert mondja, ami oda volt téve a keresztre, az INRI, INRI, Jézus Nazarenus Rex Judeorum, ez tipikusan politikai indítékra utal. Politikai okokból feszítették meg. Tehát most röviden mondom, csak a játék itt arra megy a két vitatkozó partner között, hogy a zsidók felelősek, vagy Pilátus, a római felelősek. És természetesen érthető módon ő igyekszik levenni a felelősséget a zsidó hatóságokról, és áttenni a teljes felelősséget Pilátus, tehát a római birodalomnak a terhére. Erről folyik a továbbiakban a vita. Most mit válaszol? Tehát a Pinkász Apide álláspontja az, hogy Isten káromlás esetben nem forgott fenn, politikai ügy volt a Jézus ügye, és ebben a politikai ügyben Pilátus döntött úgy, hogy halálos ítéletet mondott ki. Erre válaszol Hans Küng. Azt mondja, hogy igaza van a zsidó tudósnak, hogy Jézus nem istenkedett annyira, mondom én a magam szavaival, vagyis nagyon is tartózkodó volt, amikor önmagát kellett minősíteni. Tartózkodó volt mindenféle messiási titulussal szemben, ezt el kell ismerni. Tehát nem állította azt, hogy én Isten vagyok. Ebben a zsidóknak igazuk van, nagyon tartózkodó volt, de nyilvánvalóan oka volt annak, hogy Kajafás megszaggatta a ruháit, és igenis a zsidó elitnek érdeke fűződött ahhoz, hogy Jézus likvidálják. Kettőt mond, hogy mi volt az érdekeltsége. Az egyik, amit már említett, Jézusnak az egész viszonyulása a törvényhez, az egész vallási rendszerhez, a mózesi rendelkezésekhez. A másik ok pedig konkrét módon a jeruzsálemi templomhoz, a kultuszhoz, a papsághoz való viszonyulása. Ez a kettő volt az, ami kiváltotta az elitből, sadduceus főpapokból azt, hogy ezt az embert likvidálni kell. Tehát az egész törvényrendszerrel szemben, és közelebbről a templomi kultusztal szemben magatartása. Mert Jézusnak az volt az álláspontja, hogy az emberek iránti szolgálat előbbre való, mint az Isten iránti szolgálat. Ez volt az a lelkület, ami miatt Jézus likvidálni kellett. A másik, tehát a Pilátusra áthárított felelősségre nézve, Hans Küng azt mondja, hogy szerinte a politikai elem nem volt olyan domináns, ahogyan szeretné a zsidó tudós kijátszani ezt. Belevittek a vádakba a politikai elemet, de az egész Jézus mozgalomban nem voltak olyan politikai elemek, amik Pilátus érdekelték volna. Így hivatkozik arra, hogy Jézus a zelótáknak a terror mozgalmával szemben elhatárolta magát, sőt egyenesen az erőszak nélküliséget hirdette szemben a zelótáknak a terrorista akcióival, és az ellenség szeretetét hirdette. Hans Küng elismeri, hogy szívesen vállalták volna vezérüknek a zelóták Jézust, de ő nem volt hajlandó ezt a szerepet elvállalni. Tehát ilyen módon nem lehet politikailag megindokolni a halálát, a halálos ítéletet. Erre megint a zsidó professzor mondja, hogy nem egészen így van. mert az a tény, hogy Szamár háton bevonult Jeruzsálembe, ez egyértelműen a Zakariás 9.9-re utal, vagyis a messiási elvárásokra, ez egy messiási gesztus volt, hogy Jézus Szamár háton vonult be Jeruzsálembe. És maga ez az egy aktus, hogy ő így ment be Jeruzsálembe, ez Pilátus számára több, mint elég volt ahhoz, hogy itt forradalomra gondoljon, politikai akciókra gondoljon, és kimondja a halálos ítéletet. Tehát, és egy nagyon érdekes hasonlatot mond, igaz, hogy Pilátus mondta ki végül is az ítéletet, és igaz, hogy Júdás elárulta, tehát az egész lefolyását a pernek. Igaz, hogy így írták el Leogion, de mondom, és a lényeg az, hogy a felelősség a római birodalomon Pilátuson nyugszik. És erre egy meglepő példát mond Anna Frank esetét. Anna Frankot köztudomáson egy holland család rejtegette a padláson, és aztán valaki beárulta a németeknek azt, hogy ott rejtőznek zsidók, és lerontták őket, elvitték, megölték őket. És azt mondja, hogy az az áruló, az volt az igazi bűnös, hogy az egész rendszer, az egész hitleri rendszer, amelyik kapva kapott az autó, és kivégezte Anna Frankot és az egész családját. Tehát itt is az, hogy a zsidó elit, mert most nem csak Judásról van szó, az, hogy a zsidó elit közreműködött, az egy jelentéktelenebb tény ahhoz mérte, hogy ott római rémuralom volt. És a római rémuralom kapva kapott azon, hogy az ilyen unruhes ciftereket, az ilyen országháborítókat elkapja és kivégezze. Tehát ez a zsidó tudósnak az álláspontja, egyértelműen a római hatóságokon fordult meg az, hogy Jézust kivégezték. Most a riporter szól közben, azt mondja, hogy hát itt úgy látszik, nem tudunk egyet érteni, úgy látszik, hogy még nem neveztük nevén a skandalumot, az igazi botrány. Tehát végülis hát miért kellett ezt Jézust keresztre feszíteni, és miért nem fogadták el a zsidók, és keresztjét miért fogadják el. És erre Hans Küng azt mondja, így kimondja a döntő mondatot, mi az, ami elválaszt minket a zsidóktól. Az elválasztó tényező az, hogy mi Jézust, mint Krisztust elfogadjuk, a zsidók pedig Jézus, mint Krisztust elutasítják. És azt mondja, itt nem arról van szó, hogy milyen titulust adunk neki, Messiás, Krisztus, Istenfia, ember, nem a tituluson fordul meg a dolog, hanem azon, hogy egy személy került a törvény helyére. Itt van az igazán elválasztó zsidó és a keresztény között. És ez, tehát a zsidók számára a törvény, az abszolútum, a végérvényes, a mászgébent, a mértékadó, a keresztények számára pedig egy élő személy a mértékadó Jézus. Erre mondja a zsidó tudós nagyon szellemesen, igen, ez a különbség, a kereszténység ver religion, a zsidóság was religion. A kereszténység kicsoda vallás, a zsidóság pedig micsoda vallás. A keresztényeknek megváltójuk van, mi zsidók megváltásban hiszünk. Ti keresztények egy királyban hisztek, akinek nincs királysága, mert a világ nem megváltott világ, mi pedig várjuk a világ megváltását. Tehát egy nagyon érdekes különbség a ver és a vas. Mi keresztények személyben gondolkozunk, ők pedig valamiben, tehát akár a mózesi vallási rendszerben, akár az eljövendő Isten országában. És itt egy nagyon szellemes gondolat következik zsidó részről. Mi keresztények kétszeresen hálásak lehettek mi nekünk zsidóknak. Egyszer azért, hálásak azért, mert mi zsidók őriztük meg végül is a Jézusi örökséget. Tehát az apostolok, Pál és a többiek, mi írtuk a Bibliát nektek, mi hittünk először, mi tőlünk zendült ki az evangélium a pogányok közé, tehát hálásra vettek nekünk zsidóknak, hogy megőriztük a Jézus ügyet nektek. Másodszor, tehát hálásak lehettek azért, mert mi hűségesek voltunk. És hálásak lehettek, mert mi hűtelenek voltunk. Vagyis kitaszítottuk a Jézus ügyet magunktól, és így lehetett pogánymissziót kezdeni. Ami akkor egészen befogadtuk volna Jézust, akkor az egy belső zsidó ügy lett volna. Értik-e, testvérek? Legyetek hálásak, hogy hűségesek voltunk, megőriztük, és hűtelenek voltunk, kidobtuk a zsidó ügyet a pogány világba, és azért vagytok ti ma keresztjének. Aztán Hans Küng válaszol arra, hogy igen, van ebbe valami, de azért nem Pál volt az, aki megteremtette a kereszténységet. De az biztos, hogy ennél a Pálnál már úgy állt a dolog, hogy Jézus Krisztus volt a törvény helyén. A páli teológiában a törvénynek nincs jelentősége, ahol régebben, a régebbi vallásban a törvény volt, ott Pálnál az élő személy Jézus Krisztus van. Tehát egy személyes viszonyulás a kereszténység, ez a Pál gondolata a törvény viszonyulás helyett. A most következik már a vége a dolgoknak. Azt mondja Hans Küng, hogy egyek lehetünk abban, hogy a teljesség még nincs itt. A megváltás isteni teljessége nem jött el, és így a zsidókkal együttesen válunk, de, tehát megint egy lépést tesz a zsidók felé, igazatok van, a teljes megváltás nincs, ebben mi is veletek együtt várjuk a teljes megváltást, de, mondja Hans Küng, Jézusnak a halála és feltámadása által már mégiscsak olyasmi történt, hogy megjelent az Isten országa közöttünk. Tehát igazatok van a váltság teljessége eljövendő, de Jézus halálában és feltámadásában már megjelent közöttünk az Isten országa. Itt egy óriási különbség a zsidó és a keresztény hit között. Na most kérdezni, hogy erre mit szól a zsidó tudós, erre mi hitünkre, hogy igen, nincs teljes váltság, de a halálába, feltámadásra megnyílt egy új világ. Itt van az Isten országa, bizonyos értelemben. És erre mond egy nagyon alázatos, becsületes választ a zsidó hittudós. Azt mondja, hogy a 19-18 századon át erre a kérdésre az volt a válasz, hogy nem. Keresztek azt mondták, hogy igen, meghalt, föltámadott ebből üdvösségre, igen. Erre egyértelműen mondta a zsidóság azt, hogy nem. Azt mondja, hogy én sok esztendős töprengés után oda jutottam, hogy azt mondom, hogy nem tudom. Hát régebben a keresztény igenre egyértelmű zsidó nem volt a válasz. Azt mondja, én most azt tudok mondani, hogy nem. Vagyis a fordulat a régi zsidó felfogással szemben nem az, hogy 180 fokos fordulat, hanem 90 fokos fordulat. Az egy nagyon szellemes meghatározás. 90 fokos, nem tudom. Mert mondja ő, az ő tanulmányaiból kitűnik, hogy a zsidó kegyességnek a perifériáján megjelentek igenis ilyen gondolatok, hogy feltámadás és már itt van Isten ország közöttünk. Tehát nincs kizárva, hogy a további zsidó tanulmányok alapján közeledés történik a keresztény föltámadás hithez. Most itt a Hans Küng megint tesz egy lépést, egy teológiai lépést a zsidóság felé. Azt mondja, hogy persze a mi részünkről is az kiderült, hogy nagyon sok legendás elem kapcsolódott Jézus feltámadásának a történetéhez. Vagyis mi nem követelhetjük, hogy mindazt betű szerint higgyétek, ami a Bibliában van, legendás elemek kapcsolódtak a Jézus föltámadásához. mi igazán és pláne naívak azok a keresztjének, mondja hátrafele az ő keresztjén partnereinek, nagyon naívak azok, akik azt hiszik, hogy tudományosan lehet bizonyítani, hogy föltámadott, tudományosan lehet bizonyítani, hogy a sír üres volt, és így tovább. Ez nem megy. Ez a fajta bizonyítás, ez nem megy, ezt nem szabad ráerőltetni a zsidóságra, ez nem a tartozéka, szükségszerű tartozéka a mi hitünknek, hanem az a lényege a mi hitünknek, hogy Jézus él. Él. Nem végződött be az ügye nagypéntekkel, hanem él, és ezzel a Jézussal lehet most is találkozni. És ezért azt mondja, hogy a igazi, ez már itt a befejezése az egész vitának, igazából nem is annyira vitatkozni kellene Jézus felől, hanem követni kellene őt. Ezzel fejeződik be. Hans Küng azt mondja, hogy ha a 18 vagy 19 évszázadban mögöttünk a keresztények inkább Krisztus követésével foglalkoztak volna, és nem krisztológiákat vitattak volna meg, és akartak volna rá erőszakolni a zsidóságra, akkor jobban állna a helyzet. És a továbbiakban is a Krisztus követésében kell előjárnunk, és akkor mindjárt a Krisztusról való zsidó-keresztény párbeszéd is melegebb lesz, testvéri lesz, jobban fogják megérteni egymást. Erre Hans, erre a zsidó tudós is az utolsó szava az, hogy 2000 esztendőn át egymás ellen éltünk és imádkoztunk, mert úgy volt ott átok is az imádságban egymás ellen kölcsönösen. 2000 évig egymás ellen éltünk és imádkoztunk. Most tanuljunk meg együtt élni, együtt tudakozni a földi Jézusnak az élet útját, és úgy követni őt, az ő tanításait. Ez tehát a lényeg ennek a zsidó keresztény párbeszédnek. Hagyjuk meg a fejünket.